Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának hazánkban és hazánk határain túl. Márton Áronról szóló élőműsorunkat hallják innen a budapesti stúdióból. Az idei esztendőben ünnepeljük Márton Áron születésének 125. évfordulóját augusztus 28-án. És ebből az alkalommal majd a következő műsorban szeretnék a kedves hallgatók számára is egy-két lehetőséget ismertetni. A mostani alkalommal Márton Áron Bérmakor útjáról szeretnék beszélni. Arról hoztam egy érdekes írást, amely tulajdonképpen rámutat arra, hogy hogyan készült föl a püspök ezekre a bérmautakra, amelyeket 1939-től a letartóztatásáig 1948-ig végzett, majd a börtönből való szabadulás után 1955 őszén, illetve 1956-ban, és aztán a háziőrizet lejárta után, vagy annak feloldása után 1968-tól 1975-76-ig, hát az utolsó években már inkább a segédpüspöke Jakab Antal végezte, hiszen Márton Áron idős volt, és súlyos betegséggel kínlódott. A bérmálás szentsége. Mit jelent ez a szentség? Ezt a címet viseli ez az alábbi írás, amelyet még az 1939-40 táján készített. Minden keresztény tapasztalja, hogy az erkölcsi és vallási élete állandó veszélyben van, írja Márton Áron. Érzi, hogy mindegyre döntés elé kerül. Érzi, hogy az Isten ellenes erők nem hagyják nyugton, hogy a Föld még nem az Isten országa, a világ fejedelmének, ez idézőjelbe téve, még mindig hatalma van. Különösen a modern ember érzi ezt a bizonytalanságot. Minden téren van bizonytalanság, beszélünk a tekintély és az intézmények válságáról. Még mindig bizonytalanok vagyunk afelől, hogy mi is valójában az ember. A tudomány, főleg a mélylélektan kérdéseket vet föl, melyekre nem tud válaszolni. Az ember egyre jobban érzi, hogy szüksége volna valami belső vezetőre. A gyónás gyakorlatának terjedése a katolikus egyházon kívül, a személyes kibeszélés, a pszichoterápia mind arra mutatnak, hogy az embernek akkor is, ha rátalált a helyes útra és elvre, nagy nehézséggel kell megküzdenie, hogy megmaradjon a helyes irányban. Végső fokon mindenkinek magának kell döntenie. Valláserkölcsi életében felmerülő problémákat mindenkinek magának kell megoldania. Ezt helyette nem tudja elvégezni senki és semmi. Sem a tudomány, sem az intézmény, sem az orvos, a pap sem. Nem elégséges sem a tudás, sem a külső segítség. Éppen a döntő helyzetekben van szükség belső erőre, iránytűre, amely automatikusan csalhatatlan ösztönszerűséggel mutatja a célt, melyre hivatva vagyunk. És itt vetődik fel a kérdés, hogy szerezhetem meg ezt az elvet, erőt, iránytűt. Hogy azt az érzéket, mely hosszas mérlegelés nélkül, spontán és célbiztosan, mint egy belső sugallattal mutatja minden egyes esetben a helyes utat. És a hit azt mondja, hogy ezt a belső, biztosan működő iránytűt közvetíti a bérmálás szentsége. A megkeresztelt ember már a keresztség szentsége beiktatja Isten gyermekeinek és az egyháznak a közösségébe. megkapja Isten lelkét. De szüksége van a második szentségre is, a bérmálásra. Szükséges, hogy a püspök rátegye a kezét, a Szent Krizmával homlokára rajzolja Krisztus jelét, a keresztet, és közölje vele a Szentlélek kegyelmeit. Ez fejleszti ki a keresztségben csíraszerűen megkapott kegyelmet, hogy életének irányítója legyen. A bérmálás szentségének ez a tulajdonképpeni jelentése és jelentősége. A megkeresztelt ember ezzel lesz az egyház nagykorú tagja. A Szentlélek Isten kegyelmeivel megkapja a belső ösztönt, célbiztonságot, tájékozódó, eligazító képességet, hogy dönteni tudjon a jó és a rossz között, és helyesen tájékozódjék és jól helyezkedjék a Krisztus és a Sátán között folyó történelmi küzdelemben. Elsősorban azokban a dolgokban, melyek belső, lelki életét illetik, de a hivatásbeli, kulturális, társadalmi kérdésekben is. Kegyelmet nyer, hogy a világban eligazodjék, hogy keresztény módon éljen, cselekedjék és viselkedjék a családban, munkahelyén, a társadalomban és embertársai között. Eddig Márton Áronnak ez a bérmálás szentsége, mit jelent ez a szentség, rövid kis töredék, és egy másik ugyanilyen töredéket szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, amelyik a bérmálás szentségéről címet viseli. Az Anyaszentegyház hivatalos tanítása így hangzik. Idézet. A híveket a keresztség szentsége beiktatja az egyházba, és eltörölhetetlen szentségi jellel a keresztény vallás gyakorlására rendeli őket. Miután újjászülettek az Isten fiaivá, az emberek előtt kötelesek megvallani hitüket, melyet Istentől az egyház közvetítésével kaptak. A bérmálás szentsége még tökéletesebben köti őket az egyházhoz. A Szentlélek különleges ereje gazdagítja őket, és így szorosabban vannak arra kötelezve, hogy Krisztus igaz tanúiként szavukkal és cselekedetükkel egyaránt terjesszék és védelmezzék a hitet. Idézet vége a Lumen Gentium zsinati dokumentum 11. fejezetéből. És egy másik idézetet is ír a püspök úr ebben a beszédében. A világiak apostolsága részesedés az egyház küldetésében. Erre az apostolságra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. Szintén a Lumen Gentium zsinati dokumentum 33. fejezetét idézi. És egy harmadik idézetet is találunk itt a püspök úr beszédében, amely így hangzik. A világiak Krisztussal a fővel való egyesülésükből kapják az apostolkodás kötelességét és jogát. A keresztség ugyanis beoltotta őket Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás megerősítette őket a Szentlélek erejével, s így maga az Úr rendeli őket az apostolkodásra. Királyi papsággá és szent nemzedékké szentelődnek, hogy minden munkájuk által lelki áldozatot mutassanak be, és tanúbizonyságot tegyenek Krisztusról az egész földön. A szentségek pedig, különösen az oltári szentség, közlik velük és táplálják bennük azt a szeretetet, mely mint egy lelke az egész apostolkodásnak. Ez az idézet pedig az Apostolicam Auctoritatem zsinati dokumentum 3. fejezetéből való. És a püspök úr így folytatja. Ezek szerint tehát a bérmálás szentségének értelme és hatása a következő. 1. Isten a bérmálás szentségének szentségében a Szentlélek kegyelme által befejezi azt, amit a keresztségben. Az Istentől való újjászületés szentségével bennünk megkezdett. Amint Jézus Krisztus művét, a húsvéti esemény, Jézus halálát és feltámadását, a pünkösdi esemény, a Szentlélek elküldése fejezte be, úgy fejezi be a keresztség hatását a bérmálás szentsége. Másodszor. nem a húsvéti események, hanem a pünkösdi esemény különleges hatása képesítette az apostolokat, hogy felülről kapott elővel gyakorolják apostoli küldetésüket, melyre őket a földön tanító és halottaiból feltámadt Krisztus meghívta. A Szentlélek ereje képesítette, hogy Krisztus uralma és országa mellett tanúságot tegyenek. A bérmálás elsődleges és legfontosabb hatása tehát, hogy a Szentlélek adományával a megkeresztelt embert képesíti és kötelezi az apostolkodásra. A hívek apostoli küldetése az apostolságra és tanúságtételre éppen úgy Isten kegyelmi ajándéka, mint ahogy elsősorban kegyelem a püspök vagy a pap hivatása. A hivatás pedig Isten személyes szeretetének a bizonysága, amit a kitüntetett embernek szeretettel kell viszonoznia, hogy Isten országának alkalmas munkása lehessen, vagyis az embernek lelkileg át kell alakulnia, a kegyelmet fel kell használnia, hogy Krisztus apostola és tanúja legyen a világban. Aki téged nálad nélkül teremtett, nem üdvözít nálad nélkül téged, mondta Szent Ágoston. Ez érvényes a megkeresztelt emberre is. Aki téged keresség szentségével nálad nélkül az egyház tagjává tett, nem tesz az egyház apostolává, ha te erre nem készülsz fel. Eddig Márton Áronnak a bérmálás szentségével kapcsolatos szintén rövid kis beszéde, gondolatsora. Most jön egy rövid tezéi zene, és aztán folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Márton Áronról szóló havi műsorunkat, élő műsorunkat. Márton Áron Bérma körútjairól szeretnék beszélni azok a feljegyzések alapján, amelyeket a kortársak tettek meg, akár a püspöki hivatalban, akár ő saját maga, illetőleg újságcikkek. Ben mit írtak az ő Bérma útjával kapcsolatban. Márton Áron kéziratban fennmaradt bérmálással kapcsolatot beszédeit az időrend szerint három csoportba sorolhatjuk. Első, a fiatal papként elkészített beszédei a bérmálás szentségéről, vagy a pünkösdi beszédei. Második, a fiatal püspökként kézzel írott bérmálási beszédei. A harmadik, az idős püspökként, tehát 1970 és 74 között legépelt és átjavított beszédei. Ebben a kötetben, amelyből most önöknek idézek, mind a hármat, három beszédcsoportból találunk beszédeket. Érdemes nyomon követni a püspök által végzett javítgatásokat, kiegészítéseket, szavakat és mondatok elhagyását, melyek Márton Áron megfontoltságáról, óvatosságáról tanúskodnak. Nem kívánta, idézőjelben kemény szavaival, fölöslegesen magára haragítani vagy provokálni az amúgy is ellenséges magatartású világi hatalmasságokat. Hát ugye gondoljunk arra, hogy fiatal püspökként a királyi Romániában kellett a román nacionalizmussal küszködnie, majd 1945 után, illetve a börtönből való szabadulása után pedig a román kommunista vezetőkkel kellett küszködnie. Teljesen érthető ez a fajta egyébként rá jellemző bölcsesség. A beszédek kéziratában végrehajtott módosítások mind-mind azt jelzik, nagyon vigyázott arra, hogy ne köthessenek bele egyetlen mondatába, gondolatába se. kedves hallgatóim, kikívánkozik itt belőlem az a gondolat, amely engemet is ihlet most, hogy milyen jó volna, hogyha a mai, akár hazai, akár nemzetközi közéletben ezzel a bölcsességgel beszélnének azok, akik ünnepségeken, vagy a parlamentekben, vagy rendezvényeken beszédeket tartanának. Mennyi fölösleges bajtól, félreértéstől, konfliktustól kimélhetnék meg a hallgatóságukat is, önmagukat is, és hát végső soron mindannyiunkat. Folytatva Mártonáron Bérma körútjáról való összegzést, különben a papjait is arra biztatta Mártonáron, nem egyszer, hogy a beszédeiket írják le. Egyrészt a retorikai szabályok követhetősége miatt, másrészt azért, hogy a pap bármilyen vádaskodás esetén felmutathassa a beszédét. És akkor itt egy pillanatra megint álljunk meg, szeretnék egy pici magyarázatot adni ehhez. Márton Áron bölcsességével találkozunk itt is. Akik nekem Márton Áron személyéről beszéltek úgy, hogy személyesen ismerték, mert a tanítványai voltak, papjai voltak, vagy világi, akiként jó barátságot ápolt velük a püspök úr, mindannyian azt mondták el, hogy a püspök úr a papjait nem csak hogy arra biztatta, hogy a beszédeiket írják le, hanem arra is, hogy mind tartalmilag, mind magyar nyelvi szempontból legyenek igényesek. Erre az igényességre a szentbeszéd esetében különösen is szükség van. És természetesen segíti, hogy a retorikai szabályoknak megfelelően lehessen utána ezt a beszédet elmondani, és ezzel Jézus szavait, a szent igéket hirdetni. És ez a fajta bölcsesség az, amelyet a Szentatyánál is láthatunk, hiszen a Szentatya kivéve a Szent Márta házban reggelenként végzett szentmiséjét, ahol teljesen szabadon és spontán mond néhány gondolatot a szentírási szövegekhez, de ezen kívül mindig azt látjuk, hogy akár hol szentmisét mutat be, hogy az ige hirdetés ő is leírja. Ugyanezen bölcsesség miatt, amelyet Márton Áron püspökként is nem egyszer mondott és kért az ő papjaitól. Ami az állandó önkontroll ellenére is megtalálható a beszédekben, mármint hogy Márton Áron beszédeiben, az az ember méltóságáról, az ember jogairól, létkérdésekről tárgyalva csöndesen vitázik egy ferde eszményre épült ateista világgal. Más szóval élve, Márton Áron beszédeiben apostolkodik, erősítés bátorítja a híveit. A letartóztatás előtti időkben elmondott beszédeiben gyakrabban érint közéleti témát. Ez ekközül kétségtelenül az 1946-os beszéd volt a legjelentősebb, illetve 1945 Krisztus király ünnepén tartott egy lelki gyakorlatot Marosvásárhelyen az egyházközségnek, azt a beszédét is ebben a témakörben az egyik kiemelkedő közé sorolhatjuk. A 70-es években inkább a lélek és a hit dolgai dominálnak beszédeiben, így a bérmálási beszédekben is. Utóbbiak közül majdnem minden bérmálási szövegben felbukkan az általa kultivált három nagy téma. Vagy a Szent Mise előtt mondott bevezetőben, vagy az ünnepi homiliában, vagy az ünnepség befejezésekor mondott elköszönő szavaiban. E hármas egység részeit egy szóval is megjelölhetjük: a hit, a házasság és a szeretet. A politikai hatalom által behatárolt szűk területen mindent megtett, hogy a népnevelés, a gyermekek, fiatalok, felnőttek vallási oktatása ne szüneteljen. Püspöksége idején jó szerével a bérmálás volt az egyetlen alkalom, hogy közvetlen kapcsolatot teremthessen a hívekkel. És az ilyen találkozásokat a hiányok pótlására használta föl. Tanította, oktatta és nevelte népét, mint a királyság válságos katasztrófáktól fenyegetett légkörében, mind a kommunizmus embertelen eszméi által átitatott ateista korban. A bérmálások alatt arra törekedett, hogy fiatal papként megfogalmazott népnevelési programját maradéktalanul megvalósítsa. Egy pillanatra megint szeretnék egy gondolatot megosztani kedves hallgatókkal. Márton Áron, ahogy erre még az előző műsorainkban talán 2 vagy 3 esztendővel korábban szó is volt az ő népnevelési programjáról, fiatal papként felismerte azt, hogy egy népet nevelni kell, felemelni kell ahhoz, hogy az valóban nép és nemzet lehessen. És ez egy ragyogó programot állított össze kolozsvári egyetemi lelkész időszakában, amelyet aztán igyekezett, ahogy ezt itt is idéztem, megvalósítani. Ehhez a programhoz indította el az először Erdélyi Iskola, később iskola néven ismert népnevelés valláspedagógiai folyóiratot, amely az 1930-as évektől a háború kezdetéig jelent meg, és amelyben ma is bőséggel találunk olyan tudományos igényességgel írt, de népszerűsítő, az adott témában népszerűsítő írásokat, amelyek teljességgel aktuálisak. Márton Áronnak a népnevelési programja az ma is az egész Kárpát-medence lakossága, a Kárpát-medencében élő magyarság számára egy teljes egészében aktuális program, vagy program kéne legyen. Azok az elvek, amelyeket ő megfogalmazott 1932-33 táján, azok ma is teljességgel korszerűek és helytállóak. Márton Áron első bérmaútját a Gyergyó főespesi kerületbe kezdte a fiatal püspök. Ezt a bérmaútat úgy szervezte meg, hogy az apostoli nuncius Andrea Cazzulo is részt vehessen rajta, 1930. május 13-án érkezett Gyergyó Szent Miklósra, egykori káplános helyére, ahol vasárnap és hétfőn bérmált. Majd a gyergyói falvak kerültek sorra. Közben május 26-28-án részt vettek a Cazzulo nuncius úrral a csíksomlyói búcsún is. 2 napot szánt első papi szolgálatának helyén Gyergyó Ditróban is a bérmálás szentségének feladására május 30 és 31-ét. Ová szintén Andrea Cazzulo nunciussal érkezett. A ditrói bérmálásról a Csíki Néplap közölt részletes beszámolót 1939. június 14-én és június 21-i számában. Hogy ízelítőt nyerjünk Márton Áron első bérmaútjának hangulatáról, érdemes 1-2 epizódot felidézni a korabeli újságcikkből. A Csíki Néplap cikke 1939-ből. Márton Áron püspököt már régen szeretik. A nuncius urat még nem látták, írja az újságíró, de jöttét megelőzte a hír, hogy a nuncius a 25. püspöki jubileumát a csíksomlyói Szűz Máriánknál a pünkösdi búcsún ünnepelte 40 ezer hithű székely jelenlétében. Mire az áhítat mozdulatlanságba fegyelmezi a tömeget, felcsendül a pápai himnusz hangja. Mosolyogva jelennek meg a főpapok az első díszkapu előtt, ahol a politikai közösség fejezi ki hódolatát. A himnusz végszavait már elnyomja a tömeg éjjenzése, de ez a tömeg a következő pillanatban térdre hull a közte átvonuló áldásosztásra. Ezer székely legény fehér harisnyája festői képet nyújt a szemlélőnek. 40 egyháztanácsos élén a fehérhajú, magas termetű Csibi Tamás egyházgondnok köszönti a magas vendégeket, idézi püspök ditrói múltját. Meghatódottság ül az arcokon. Most csak a nagy harang szól, egyedül méltósággal. Jelzi, hogy a főpapok a nagy templom felé indulnak. 1200 kisdiák, 1000 székely leány, sok száz asszony festői székely viseletben képezi a sorfalat. A gótikus, gyönyörű kéttornyú templom fönségesen pompázik. Karcsún, de szilárdan áll, mint a hit, amely emelte. Hirtelen nem tudjuk, hogy ez állítja le az ember lélegzetét, vagy azaz 5-6 ezer ember. A templom lépcsőjén dr. Lőrinc József plébános fogadja az érkezőket. A nuncius urat latinul üdvözli. Megmutatja a szomszédos iskolát, melyet éppen a nuncius úr ő excellenciájának magas közbenjárására adtak vissza a katolikus gyermekeknek. Zengő éljenzés szakítja félbe a szónokot, aki Ditró jobban várt, mint a többi községek, mert itt kezdte a főpásztor papi működését. Büszkénk vagyunk rád, kegyelmes atyánk, mert téged mindenki szeret fajra és felekezetre való tekintet nélkül, mert te a mi népünk dicsőségére lettél. A szentségi áldás után Márton Áron püspök atyánk beszél arról a szószékről, amelyről 15 évvel ezelőtt, mint áldozatos lelkű kispap indult el türelmesen ívelő pályán. Zokog a nép. A bérmálás szentségének kiszolgáltatása után a második áldás következett, s újra szólt a ditrói néphez. Esti litánia után a gyermekkar szerenádjait 2000-es tömeg gyertyáinak fényével az ablakban álló és folyton mosolygő főpásztor hallgatja. A harmadik nap a felszegieké. A bérmálás után a kápolnából való kijövetel nehezen ment. A hívek áttörték a sorfalat, kezét és ruháját csókolgatták az egykori káplánnak, most forron szeretett püspökatyánknak. A hívek zászlós éljenző tömege között megindultak a főpapok Gyergyó remete felé. Eddig a Csíki Néplapból vett idézet. Most jön egy nagyon rövid tezéi zene, és akkor még egy másik dolgot.
Irgalmas Istenünk,
folytatjuk Márton Áronról szóló mai műsorunkat. Márton Áront 1949-ben, a letartóztatott püspököt 1955-ben engedték szabadon. Gyulafehérvárra való visszatérésének másnapján táviratot küldött a Vatikánba, tudatva az, hogy visszakapta a szabadságát és újra átvette az egyházmegye kormányzását. E távirattal egyúttal a bukaresti kormányhivatalok felé is kinyilvánította azt, hogy a pápát tekinti elöljárójának és tőle fogad el utasításokat. Annak, hogy Márton Áron elfogadta, tehát nem kérte, hangsúlyozom, elfogadta, tehát nem kérte a szabadságát, az egyik feltétele éppen az volt, amit a távirat kifejezett. Ő, mint püspök, nem állami alkalmazott, hanem autonóm egyházi vezető, akinek a Szentszék felé irányuló kapcsolatait az állam nem korlátozhatja. Márton Áron 1955. március 25-én egy körlevelet is kiadott, melyben tudatja a papsággal, hogy ismét ő kormányozza az egyházmegyét, és minden vélt vagy valós joghatóság megszűnt. A hatalommal való vitái azonban nem csitultak. A kommunista kormány nyomása nem csökkent, de a kedvező helyzetet kihasználva újraindította a bérmautakat, melyek valóságos diadalmenetek voltak. Nem ő rendezte így azokat, a nép várta minden egyes helyen leírhatatlan ünnepléssel. A nép öröme azért volt olyan határtalan, mert a püspök höllétéről semmi biztosat sem lehetett tudni, és egy időben a halál hírét is keltették. Ahogy Teleki Desideria fogalmazott 1956-ban írt beszámolójában. Idézet: nagy történelmi időszaknak voltunk szemtanúi, de végre ütött a szabadulás órája, erre felújongott az egész egyházmegye népe. Érezte, hogy már nem árva többé, érezte, hogy Márton Áron áldó védő keze kitárva áll árva népe fölött, érezte, hogy védője atya van. Eddig az idézet ettől a Teleki Desideria nevű szerzőtől. A főesperesi kerületek, egyházközségek szinte versengtek azért, hogy a kegyelmes atya minél előbb meglátogassa őket. Az alábbi levél, amelyet itt majd most el fogok olvasni, és hasonló indítatású: György Gábor, nagykászoni plébános, alcsíki főesperes 1956. március 3-án keltezte Márton Áron püspöknek címzett levelét. A csíki papság körében az esetleges püspök nélküli bérmálás miatt kialakult hangulatról számol be. Íme a levél. Gyulafehérvárról hazatérve rögtön érintkezésbe léptem a kerület papjaival, amikor sejtettem, hogyha nem egyéb, nem jön Alcsikra a kegyelmes úr, úgy felzúdultak, hogy azt leírni nem lehet. Határozottan kijelentették, hogy az egyik bérmakörültnek el kellett volna maradnia, akár a csíkinak, akár a marosszékinek, de semmi esetre sem egyszerre. Hogy hátralék van, azért a kegyelmes püspök úr nem felelős. Egyikünk sem meri megmondani azt, hogy nem a mi főpeszrünk jön hozzánk, mert olyan elkeseredés, elkedvetlenedés fogja kísérni, amilyenben még népünk nem volt soha, mióta megaláztatás, nyomorúság annyi keres súlya alatt roskadozik. Népünk nem tudja, és nem is akarja bérmálás szentségének kiosztását elvonatkoztatni a püspök úr személyes megjelenésétől, a püspöki joggyakorlatától és kötelesség teljesítésétől. 1928-ban boldogult Majlát püspök úr bérmált Alcsik-Kászon kerületben. Azóta Erdélyi Egyházmegye püspöke nem tartott kanonika vizitációt sem. 1935-ben Majlát püspök úr betegsége miatt Fiedler püspök úr bérmált, misézet, prédikált, de egyébben nem törődött. Pedig akkor vívtuk anyanyelvünkért, katolikus iskolájunkért az élethalál harcot. Egyházmegye szerte példamutatóan csak 15 plébániát számláló kerületen 12 egyházközségében. De mind a papság, mind a hívek megértették, miért nem jöhetett el saját püspökünk, és miért nem volt kanonika vizitáció. Jött 1949, fájdalmasan bele kellett törődnünk, hogy elmaradt a bélmaút. Azonban a papság a hívekkel együtt minden nap és minden ünnepen azért imádkozott, hogy a Jóisten a főpásztorunkat minél előbb hozza vissza püspöki székébe. Örömkönnyek között adtunk hálát, hogy egyházmegyénk népének könyörgését meghallgatta a Jóisten. A kegyelmes püspök úr pedig múlt év tavaszán és őszén úgy nyilatkozott, hogy Alcsikon fog bérmálni. Így informáltam a kerületet és annak papjai a híveket. Katolikus népünk várva várta és várja a püspök úr ő nagy méltóságát, hogy lelkileg is megtépett életét megvigasztalja, megnehezedett életútját saját egyhez megyéjének szeretett püspök atya. De megemlékezem az 1942-es évi Birma útról. Akkor is távol kellett maradnia a törvényes püspökünknek, de népünk számolt a történelmi helyzettel. Újra Friedrel püspök úr Birmát misézett, de már más kérdéssel nem foglalkozott. A Birma út leglényegesebb része a birmálás. Sok lélek elfásult, megingott, közömbössé vált. Jelen időnkben, etéren, egyházközségeinkben a kegyelmes atyánkat nem tudja pótolni senki. Azért a mai helyzetben híveink válságos sorsában nagy méltóságodnak távolmaradása az alcsiki Birma körútról óriási csalódást, elkedvetlenedést, elcsüggedést, fájdalmat fog okozni mind a papságnak, mind a hívek lelkében. Mindenütt beindítottak kisebb, nagyobb javításokat. Minden ellanyhult. Éneket tanultak. Érdeklődés megcsappant, mert a maroszéki Birma út kiszivárgott. Annyi családtag és bérmálandó az ország különböző részében keresetre van. Megírták hazúrról, hogy jön a püspök úr, kiharcolják a hazajövetelt, költenek, áldoznak, de igyekeznek hazajönni, és sürgeti is minden pap, hogy az egyházközséghez való tartozás érzése ne pusztuljon ki. És jönni fognak, mert a főpásztorunkat látni akarják. A második Birma kőd beállítása két kerületet állít szembe. Ha maroszékbe megy a kegyelmes úr, nálunk fognak zúgolodni a papok és a hívek. Ha hozzánk jön, ugyanaz történik ott. 1928 óta, tehát 26 év óta kerületünkben egyházmegyénk püspöke nem volt Birma úton. Meg kellett írnom mindezeket, mert igazolni akarom magamat a papság és az alcsiki hívek előtt. Bocsássa meg a kegyelmes püspök úr ezen őrzinteségemet. Lelkipásztori engedelmességgel és hódolattal, aggódalommal várjuk. Nagykászon 1956. március 3-án, legmélyebb hódolattal György Gábor főesperes. Eddig a főesperes úr levele. És kedves hallgatóim, lassan műsorunk vége felé közeledünk. Szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket. Egy hónap múlva, pontosabban 4 hét múlva, ugyanígy csütörtökön, 18 órakor jelentkezünk újból Márton Áronról szóló élő műsorunkkal. Szeretném megköszönni Sie Gábor, kedves technikus kollégámnak, barátomnak a szolgálatát, és itt a műsorunk vége felé nem marad más hátra, mint hogy kérjem az imáikat, imádkozzanak Márton Áron püspök úr szentéjavatásáért, és kérem, hogy imádkozzanak a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért úgy is, mint hogy ez a vírusjárvány nehogy megakadályozza, hogy szeptember elején a Szentatyával együtt ünnepelhessük az Eukarisztiát itt Budapesten. És imádkozzanak a világ békéért, önmagukért, gyermekekért, rokonaikért. Megköszönöm kedves figyelmüket. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.
Adománygyűjtő nap a Mária Rádióban. Adománygyűjtő telefonszámunk 061-999-44-30. Segítsen, hogy mi is segíthessünk. Segítsen, hogy a szűzanya is segíthessen.
Mert nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek. Lukács evangélium 5. fejezet 32. verse. Ez volt az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor megkértek, hogy én is szóljak a Mária Rádió hallgatói családjához. Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Úgy érzem, a hallgatói család nagyon profán megfogalmazás, sokkal inkább missziós közösségről kell beszélni. Missziós közösség, mert a Mária Rádió nem csak azoknak szól, akik már élik az igét, és nap mint nap erőt merítenek életükhöz ebből a médiából. A Mária Rádió kitűzött célja, hogy azokhoz is szóljon, akik még nem ismerik a világosságot, akik még nem merik megnyitni a szemüket és szívüket Isten szeretetére. Egy bevett gondolat szerint a 20. század a gonoszé volt. Sajnos mindinkább tapasztalható, hogy a 21. század eddig eltelt évei sem sokban különböznek az előző évszázadtól. És épp ezért hiszem, hogy a Mária Rádiónak óriási felelőssége és missziós kötelessége van. Ennek megvalósulásához legfőképp a hallgatói család imáira támaszkodik. De a Szűzanya rádiójának anyagi támogatásra is szüksége van. A rádió a működéséhez és a missziós területek növeléséhez állandó anyagi támogatásra szorul. Kérem tehát a hallgatói családot, támogassák a Mária Rádió munkáját pénzbeli adományokkal is.
Adománygyűjtő nap a Mária Rádióban. Adománygyűjtő telefonszámunk 061-999-44-30. Segítsen, hogy mi is segíthessünk. Segítsen, hogy a szűzanya is segíthessen.